Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai téma a hazai közlekedés fejlődése a lótól az űrhajóig. Bár Magyarországon magyar lakosok ugye közül kevesen utaztak űrhajóig, de hát így volt egyszerűbb megfogalmazni a témát. És a vendégünk közelről érkezett, hiszen Szabó László, mérnök muzeológus a vendégünk, a Műszaki és Közlekedési Múzeumnak a munkatársa. Sok szeretettel köszöntöm.
Nagyon szépen köszönöm, én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent. Aki esetleg később, azt majd később fogjuk köszönteni.
Jó, át fogjuk adni, és akkor azt szeretném kérni, ez egy a bevett szokás, hogy egy pár mondatban meséljen önmagáról, illetve a munkahelyéről.
Hát a bemutatás orra elhangzott, hogy mi a hivatalos titulusom, de hát ebben nem szoktunk érzékenyek lenni. A végzettségem mérnök, a foglalkozásom múzeológus, hát a múzeológia mi esetünkben azt jelenti, hogy ki a saját szakterületét, vagy műszaki oldalról kutatja, publikálja, vagy történész oldalról. Elvileg az lenne az optimális, hogyha ez a két szakterület egyaránt jelen lenne mindegyik gyűjtemény esetében, mert hát különböző forrásokkal dolgozik a mérnök, és másfajta forrás típussal dolgozik a bölcsész, történész vagy a régész. De hát ez egy kélyes vágyálom, nagyon kevés volt az a gyűjtemény a közlekedési múzeum történetében, amiben hosszabb, rövidebb ideig több ember tudott dolgozni. És ez voltak éppen ez az ellentmondás az olyan gyűjteményeknél még fokozottabban jelentkezik, és fontosabb, még fontosabb lenne, mint a többinél, amik olyan öregek, amik olyan régi, jó napot kívánok, amik olyan hosszú történetet dolgoznak föl, mint akár a hajózás, akár a fogadott jármű közlekedés, akár a közút és közúti híd kérdéskör, mert ezek több ezer évre nyúlik vissza. Tehát ide már csak emiatt is fontos lenne fogalmazunk általánosságban a bölcsész végzettség. Most egy konkrét példát említek, ellentmondást említek, a gyűjteményben őrzött körülbelül 3000, egy néhány száz tárgynak a fölismerése, azoknak a megkülönböztetése, a tartozékok tárgyhoz kapcsolása, tehát például egy viszkoziméter alkatrészeinek a készülékhez kapcsolása műszaki feladat. Tehát ahhoz érteni, tudni kell, hogy mi az a viszkoziméter és minek kell ott lennie. Ezt a bölcsész nem tanulja, tehát nem az ő hibája, hogy nem tudja. A másik véglet pedig műszaki végzettségű ember lehet, hogy találkozott már, de nem tanulta meg olvasni a 18. századi német nyelvű gótbetűs kézírásos dokumentumokat. Az egy külön tudomány. Vagy a középkori latinságnak a különböző változatait, amik századról századra hiteles helyről hiteles helyre változik. Az íráskép maga, illetve a betű összevonások, úgy mondják magyarul, hogy a ligatúrák formája változik. Ezt is külön meg lehet és meg is kell tanulni, de hogyha az ember műszakiként elkezd más tanulni, addig nem tudja a munkáját csinálni, és viszont. Tehát mondjuk ez a nehézsége ennek a munkának.
De bennünk ez fel sem erült.
Jó, hát ezért mondom, hogy mondjuk együtt lakva a munkával kiderülnek a szépségek is, meg kiderülnek a nehézségek is.
Jó, és mielőtt elkezdődött volna a beszélgetés, egy fél mondatban rákérdeztem, hogy a mai sanyarú helyzetben milyen a közlekedési, vagy pontosabban a Műszaki és Közlekedési Múzeumnak a helyzete. Hát osszuk meg a jelenlévőkkel és a...
Hát, sanyarú. Voltak éppen ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint az oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, mint az összes többi közgyűjtemény, hogy lassan hát nem a betörő falatra, de mondjuk az üzemeltetésre is alig fogja futni az állami apanásból, illetve az azt kiegészítő bevételekből. Hát a bevétel tulajdonképpen a belépő díjából tevődik össze, meg abból, hogy a múzeum egyes tereit, a kiállítási csarnokot, vagy az előadótermet, hát ki kell, hogy is mondják ezt?
Bérbe ki kell.
Igen, hát ezt akartam szebben megfogalmazni, de végül is rendezvények számára ki kell adnunk, vagy be kell fogadnunk időszaki kiállítást olyan cégektől, akik tulajdonképpen nem feltétlenül a mi szakterületünkre tartoznak.
Mit lehet tudni egy évben, hány látogató keresi fel a Műszaki és Közlekedési Múzeumot?
Hát ezt meg nem tudnám mondani most fejből. Jóság az, hogy azt nyugodtan mondhatom, hogy úgy a első, második, harmadik helyen vagyunk évtizedek óta az országos gyűjtőkörű múzeumok közül. Az Egri Dobó István Múzeummal rendszeresen versenyzünk. Azt meg kell mondanom, hogy nyilvánvalóan más a struktúrája az Egri Múzeumnak, a Dobó István Múzeumnak, hiszen az nem csak idézőjelben csak múzeum, hanem egy kirándulóhely is. Tehát másképpen működik. Ugyanígy nemes értelemben vett versenytárs a Szentpéteri Néprajz is hangzen, de hát annak ugyanaz a helyzete, mint a Dobó István Múzeumnak. Nem előnye, nem hátránya, egyszerűen másképp működik.
Igen, akkor még ehhez azt kérdezném, talán gyerekkoromban lehettem utoljára önöknél. Most mennyibe kerül egy felnőtt vagy gyerekbelépő?
Hát mostanában, illetve az ősszel kellett emelni egy kicsit a belépő díjakon, mert hát kötelező kitermelni egy bizonyos összeget. Ha jól emlékszem, akkor most 1200 forint a felnőtt belépő, és 600 forint a gyerek, ha jól emlékszem, de elnézést emlékszem is, hogyha picit tévedek benne. Ha előre bejelentett iskolai csoport, akkor ott 200 forint a gyerekeknek, a 10 gyerekenként egy kísérő ingyen jöhet be, és a kísérő pedagógus is ingyenes.
Jó, köszönöm. Akkor mielőtt rátérnénk a meghirdetett témára, hogyha van kérdésetek a múzeum működésével, vagy egyébben nem a későbbi témához tartozó beszélgetésed, akkor azt most tegyétek fel, ha nincs, akkor pedig...
Csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy úgy általában a múzeumokra szoktak-e esetleg idegenvezetést biztosítani, vagy pedig a másik pedig, hogy gyerekek számára megvannak ezek a úgynevezett ilyen kis modellek, vagy valami ilyesmi, amivel a gyerekek szeretnek biztos még ezekkel játszani.
Egyrészt, hát ez a két kérdésben már legalább négy kérdés van, de mindegyikre azt mondhatom, hogy igen, röviden. Természetesen hirdetünk tárlatvezetést olyan formában is, hogy bizonyos időszakonként gyerekeknek, iskoláknak hirdetünk ezeket hétvégére általában, vagy az ünnepek körüli várhatóan iskolai szabadsággal összekötött, tanítási szünettel összekötött időpontokra. Azután a múzeumpedagógus kollégáink rendszeresen tartják a kapcsolatot a iskolák egy részével, hát akivel fizikailag képesek, mert hát sok száz iskolával nem lehet tartani a kapcsolatot, rá is szerveznek. Azután van egy olyan gyakorlatunk már pár éve, ezt ugyancsak a múzeumpedagógus kollégáink szervezik, hogy a múzeum területén elkülönítettünk egy gyereksarkot, ahol részben születésnapi rendezvényeket tartunk. Ez azt jelenti, hogy egy család megszervezi a saját csemetéjének és a baráti körének a szülinapot, akkor mi biztosítjuk a frissítőt, a tortát, a gyerekfoglalkozást egyúttal, tehát ott vannak a kollégáink is, és hát ezért annak a családnak egy összeget be kell fizetnie. Ezt most hadd ne mondjam meg, mert ezt nem én szoktam szervezni, hogy ez pontosan mennyibe kerül, de akkor erre a rendezvényre ez a család meg a barátok jönnek be. előre jelentkezik egy csoport, akár diákcsoport, akár felnőtt csoport, akkor szeretettel várjuk, és hát az igény szerint vagy a múzeumpedagógus kollégák, vagy a muzeológus kollégák vállalják a tárlatvezetést. Hát ez mindig az egyeztetés kérdése, hogy milyen témakörre koncentráljunk, vagy általános a tárlatvezetést, tehát akkor elindulunk a múzeum egyik végén, és befejezzük valahol a másik végén. Tartunk megint csak előzetes egyeztetés alapján úgynevezett szakmai tárlatvezetést. Ez vagy azt jelenti, hogy egyetemről, főiskoláról, vagy szakközépiskolából jön diákcsoport, akiknek egy adott szakterületről mesélünk, hát nyilván az, ami az ő szakmájukhoz legközelebb esik, vagy pedig olyan intézménytől jönnek kollégák, akik egyébként rendszeresen és gyakran segítenek a munkánkba. És hát fizetni nem tudunk ezért a segítségért, nem is azért adják a segítséget. Viszont ezzel, hát mondjuk ellensúlyozzuk azt a munkát. De ez a munka olyan számukra nem egetverő, összegbe kerülő szolgáltatás, számunkra viszont megfizethetetlen lenne, hogyha a piacon kellene megvennünk, mint az, hogy például egy hídalkot részt le kell tisztítani, konzerválni kell, festeni kell, betonalapot kell neki építeni, azt rá kell darúzni, vagy egy kiállítást építünk, ehhez daru kell, teherautó kell, sok ember segítsége kell, amit mi nem tudunk kiállítani. Ezt viszont egyes partnercégektől, vagy esetleg több partnercég összefogásával az esetek döntő többségében ingyen meg tudjuk szervezni. Hát ez az a bizonyos segítség, amit mi ezzel tudunk honorálni.
Jó, van-e még kérdés? Ha nincs, akkor kezdjük el beszélgetni a lótól az űrhajóig.
Még azért azt mondjam, hogyha közben valakinek kérdése merül föl, akár eddigiekkel, vagy a továbbiakkal, akkor tessék integetni, és akkor megállok.
Megígérjük.
Jó. Hogy csináljuk, hogy elkezdem, és aztán beleteszik
szóval? Hát egy kronológiai sorrendben, majd hogyha időnként, ha valakinek van kérdése, úgyis szokás jog az, hogy közben kérdezik.
Jó, rendben van, persze. Nos, hát kezdjük talán ott, hogy nehezen értelmezhető az a cím, amit választottunk, hogy magyarországi közlekedés a lótól az űrhajóig. Az egész úgy, ahogy van, magyarországi és nem magyarországi. Máshol ugyanilyen, mint Magyarországon. Magyarországon nem kezdődött semmi, Magyarország nem maradt el gyakorlatilag semmitől. Bizonyos esetekben vannak fáziskésések természetesen, de ezek a fáziskésések nem azért mutatkoznak az egyes századokban, vagy az egyes évtizedekben, és tulajdonképpen ma sem, mert a magyar szellem, a különbség nem képes arra, hogy haladjon a korral, hanem inkább azért, és leginkább azért, mert hát tudomásul kell vennünk, hogy Magyarország évszázadok óta gyarmati sorban van, és ezzel együtt jár az, ez magával hozza azt a kényszert, hogy sem az anyagi potenciál, sem a technikai, technológiai potenciál nem képes arra, hogy teljesen naprakész legyen. Ezt tudomásul kell vennünk, ha a magyarországi helyzetről beszélünk, a mindenkori magyarországi helyzetről, nem csak a mostani kis magyarországi, hanem az egész Kárpát-medencei Magyarországról beszélve is. Hát tudjuk azt, hogy ha csak pár száz évre megyünk vissza, akkor akár a tatárjárást, akár a török hódoltságot, akár a Habsburg uralmat tekintjük, akár a bolsevik uralmat tekintjük, egyiknek sem az volt a célja, ugye, hogy a Kárpát-medencében élők békében éljenek, és nyugodtan tudjanak fejlődni, és attól tartok, hogy Európának sem ez a célja. Most nem akarok túlzottan soviniszta hangokat megütni, mert ugyanebben a helyzetben van az összes volt gyarmatbirodalom. Közép-Afrika, India, Pakisztán, Korea, Burma, Bangladesh, mindegyik, Dél-Amerika. Tehát nyilván ez nem közép-európai és nem magyar probléma, hanem egyszerűen gyarmattartó és gyarmat ellentmondása, bár jogilag már nem tekinthető, bocsánat, nem szokás gyarmatnak nevezni. De az a viselkedés, az a politikai húzavona, ami mondjuk az olaj iránt játszódik mostanában, akár Irak, akár Irán kapcsán, akár Líbia kapcsán, ez teljesen egyértelmű.
Jó. Én amikor a címet megfogalmaztam, akkor én inkább egy ilyen területi egységben próbáltam gondolkodni, hogy... Jó, tehát akkor honnan kezdjük el?
Ó, hát végül is azt mondhatjuk, hogy ez idáig volt a politikai bevezetés, erről sokkal többet már nem érdemes beszélni, mert nem is tudunk többet mondani igazán, de mondhatjuk azt, hogy a közlekedés mint olyan, ugyan feloszható technológiai szempontból, állati erőre, gépi erőre, földi erőre, vagy földön kívüli erőre, hogyha az űrhajózást is bele kombináljuk ebbe az ügybe, bár mondjuk az űrhajózást ma még nem szokás a szó szoros értelmében közlekedésnek nevezni, közlekedésnek, tehát közszélú szállításnak és anyagmozgatásnak, az sokkal inkább részben a fegyverkezést, részben a hát burkoltan a fegyverkezést névleg pedig a tudományos kutatást hivatott szolgálni. De hosszú távon játszom, úgyhogy ahol is közlekedés lesz majd egyszer.
Tehát űrturizmusról már van szó az amerikaiak részén.
Hát az reklám inkább, mint valóságos, de ténylegesen jó, játszom úgy, hogy ez is belefér. Tehát mondjuk úgy, hogy a közlekedés, mint tudományos fogalom, vagy tudománytörténeti fogalom, vagy tudományelméleti fogalom, voltak éppen három tényezőből áll össze. A sorrend a három közül elméletileg mindegy, de logikailag mégis indulnunk kell az emberből, aki emberrel kell kezdenünk, aki az egészet létrehozza, illetve akiért az egész van. Aki saját magának csinálja az összeset a világon. Tehát az első mondjuk az ember. A másik összetevő az legyen a jármű, amit felhasznál az ember ahhoz, hogy saját maga eljusson egyik pontból a másikba, vagy az árut elküldje innen oda, vagy onnan egy harmadik helyre. És a harmadik pedig a pálya, amin az a bizonyos jármű, bármelyik jármű mozogni tud. Na most vannak olyan pályatípusok, amikről a hétköznapi ember sem vonja kétségbe, hogy hát igen, az pálya, csúnya szó. Tehát az út, a vasút tartozik ebbe a kellemes kategóriába, ahol nem szükséges semmifajta magyarázat, mert hiszen mindenki számára egyértelműnek tűnik.
A folyó is ide tartozik?
Éppen ezt akarom mondani, hogy szépen lassan átmegyünk olyan pályatípusokba, amire a hétköznapi ember, aki nem ebben a szövegkörnyezetben gondolkozik, vagy azt mondja, hogy ja igen, erre nem gondoltam, vagy pedig azt mondja, hogy nocsak, ez is ide tartozik. Hát amire azt mondjuk, hogy igen, hát valóban ez is, az például a vízi utak rendszere, tehát akár a folyamhajózás, a folyó, vagy a tavihajózás, ahol tudnia kell a hajót vezető kormányosnak, vagy a parancsnoknak, hogy azon a folyószakaszon, vagy a navigátornak, hogy azon a folyószakaszon hol vannak zátonyok, hol vannak partonlások. Ezeket ma már általában kotorják, hát ha van rá pénzük, tehát karbantartják a vízi utakat, a folyami utakat, és bójákkal kijelölik a hajózó utat. Vagy bójákkal, vagy parti jelekkel. Tehát ezek a folyamhajózást segítik. Na most ilyen jelölésrendszer a tengerhajózásban nem létezik. Ott létezik a térkép, illetve létezik a fejlettebb hajózás hajókon a víz alatti tapogató a szonár, tehát ami a ultrahang segítségével ki tudja tapogatni maga alatt a víz felszín alatt, egy másodperc türelmet, igen, a víz felszín alatt az akadályokat, zátonyokat. Tessék parancsolni.
Gépeszembe jutott, hogy a bóját említette, hogy ha így vízbe raknak bóját, tehát mekkora víz kell, mert a hajónk általában 2-2,5 méter a süllyedése a vízben. Hogy ki is látszom, vagy lássanak belőle valamit, hogy érzékelhető legyen, hogy az áton van.
A bója tulajdonképpen úgy működik, ez egy úszó test, ami hát a valóságban úgy körülbelül akkora egy dunai bója, mint az a keret, ami ülni tetszik. Hát nem ilyen a formája, van egy hosszú kerek test, az egyik fele hegyes, a folyás irányba levő vége hegyes, a másik vége általában levágott, és van rajta, van egy hengeres testet utánzó felépítmény, vagy egy háromszög alakú kúpos testet utánzó felépítmény, egyik a jobbparti úszó, a másik pedig a balparti úszó. A háromszög az a balparti, az pirosra van festve, a jobbparti pedig zöldre. No, tehát tulajdonképpen is ezt leharonyozzák. Tehát a víz nem tudja elsodorni.
A szín az mit jelent, hogy piros vagy zöld?
Oldal. A hajózási oldal. Tulajdonképpen a hajókat is zöld és piros, hajók egyik oldalát, jobb oldalát zöld lámpával világítják, meg bal oldalát pirossal. És ehhez passzol ez is. Aha. Tehát tengeren nyilván ezt a bújázást nem lehet megoldani. Néhány nagyon ritka eset kivételével, mert hát ott minimum több tíz, de sokszor több száz, több ezer méter mély a víz, tehát ott a horgonyzás, illetve az úszó helyben tartása nem lenne megoldható. Ott használják a részben a szonárt, részben pedig a nagyon szigorúan és pontosan vezetett, rendszeresen frissített navigációs térképeket. Azért kell ezt frissíteni, mert a tengerfenék sok helyen nem állandó, tehát ahol aktív vulkanizmus van a környéken, ott a tengerfenék mozogni tud, és teszi is bizony. Most itt nem arról van szó, hogy a korallok évről évre nőnek, mert az egy lassú növekedés, hanem a vulkanizmusról, ami például a Hawaii-szigetek, ezt tudjuk, hogy egy törésvonal fölött mozognak tovább, évtizedről évtizedre mérhetően haladnak el fölött a töréspont fölött, és ahogy elhalad a sziget, úgy kívül a vulkán, de jön utána egy következő feltörés, és azon megjelenik egy új vulkán. Vagy a most a közelmúltban, tavaly év végén, vagy akkor indult be megint valamelyik izlandi vulkán. Izland is egy ilyen törésvonalon fekszik.
Jó, én azt javaslom, hogy akkor térjünk vissza az eredeti témához.
Ja, a pálya, igen.
Igen.
Igen. No, ami teljesen szokatlan a emberek többségének, az, hogy a repülés is kell, hogy ismerje és használja a pályafogalmát. A repülés hőskorában, tehát a múlt század végén, 19. század végén, 20. század legelején természetesen elég volt egy füves dombóda, ahonnan föl tudott szállni a kísérleti repülő, akkor még csak kísérleti repülő, hiszen a levegőben a madarakon kívül rajta kívül nem volt más, és rajta kívül nem volt más. Hát manapság nem ilyen kellemes a helyzet, különösen a repülőterek környékén, hát bizony nagy a forgalom, és ott magasságban is, meg vízszintes értelemben is nagyon komolyan szabályozni kell a légi forgalmat, hogy elkerüljék a balesetet. Ez az egyik oka annak, hogy kijelölt légi folyosók vannak, és szigorúan betartandó légi folyosók vannak. A másik magyarázat pedig az, talán tetszenek emlékezni, hogy egy 11 néhány évvel ezelőtt volt egy eset, amikor Koreából felszállt egy polgári repülőgép, és ott a környéken meglátta őt egy amerikai hadihajó, és nem tudtak egymással kommunikálni, nem értették egymás nyelvét. És az amerikai hajó azt hitte, hogy a koreai gép katonai gép, és lelőtte. Tehát, ja, és a koreai gép rossz helyen volt. Tehát nem csak a jelzését, meg egymás nyelvét nem értették, hanem olyan helyen volt, ahol polgári repülőgép nem lehetett volna. Na most szerencsés esetben a rossz helyen járó pilóta megúszta azzal a figyelmeztetéssel, hogy édeskomám, menjél vissza a helyedre, mert ha nem, akkor leszállsz, akkor fel a fenéken rúgunk. Ha nincsen szerencséje, akkor lelődik. Vagy összeütközik a két gép, mert történetesen a felhőben nem látják meg időben egymást. Ugyanis nincsen minden repülőn olyan radar, ami kölcsönösen mutatja egymás helyzetét. A Földdel tudnak rádióval, illetve radarral kommunikálni, a Föld látja őket. Ma már nagyon kevés az olyan repülőtér, aminek nincsen az érkező-távozó gépek helyzetét figyelő radarrendszere, de a kisebb gépeknek még nincs olyan térfigyelő radarja, ami a szomszéd gépet látja. Tehát, hogyha ködbe felhőbe kerülnek, akkor nem biztos, hogy ki tudják egymást kerülni. Mert mire látótávolságba kerülnek, 200-300 méter, addigra már kész. Tehát a repülésnek is szüksége van nagyon határozottan és keményen kijelölt pályára, maradjunk ennél a kifejezésnél, és az űrhajózásnál is nagyon fontos ez. Hát nyilván a fantasztikus regényekben ugye arról olvasunk, hogy egy-egy űrutazás évtizedekig eltart, hát ehhez egyrészt olyan típusú és olyan mennyiségű hajtóanyag kell, amivel valóban tudnak szabadon navigálni a világűrben. Ilyen még nincsen. Ez a vágyálmok birodalma. A másik pedig pontosan azért, mert nincsen tartalékhajtóanyaga annak a kis kapszulának, ami ott fönnkúszál. Tehát a rakéta fölviszi addig, ameddig föl kell vinni, fölköri pályára állítja mondjuk az űrsiklót, vagy elviszi a Holdig, és oda elvisz még annyi hajtóanyagot, amiről a Holdról föl tud szállni, és el tud repülni a Hold pontig, a Föld és a Hold vonzás Hold pontjáig, amint túllendő és onnan már kiszállított pályán el tudja érni a Földet, és visz magával egy kis kiszámított mennyiségű sűrített nitrogéngázt, amivel kicsit navigálni tud, tehát forgatni tud azon a bizonyos űrkapszulán, de meghajtani nem tudja. Tehát a Föld légkörét csak egy bizonyos szögtartományon belül tudja elérni, szabad elérnie ennek a leszállásra készülő űrsiklónak. Tudjuk, hogyha ennél meredekebb szög alatt éri el a légkör felső részét, akkor úgy jár, mint az ügyetlenül vízbe dobott lapos kavics. Nem lepattan a vízről, hanem belebuk a vízbe, és azonnal elmerül. És itt nem csak elmerül, hanem olyan gyorsan lassul, hogy szétég. Ezen az űrkapszulán van egy hővédő pajzs, aminek pont az a dolga, hogy bizonyos védelmet adjon a benne levőknek. Az fölízzik, de a belső légtér nem melegszik túl. Ha viszont ellenkező eset történik, tehát nem a kiszámított szögtartomány fölött túl meredeken éri el a légkört, hanem túl laposan éri el a légkört, akkor nem lép bele, és nem kezd el a kiszámított sebességgel lassulni, hanem lepattan róla. Viszont nincsen benne annyi magával vitt nitrogén, hogy mint ahogy a repülőgépek meg tudják csinálni, hogy úgynevezett átstartol, és megkísérel még egy leszállást, akkor az elveszett.
Volt ilyenes?
Ezt nem publikálták. De feltehető.
Hát a Szovjetunióban, hogy emlékszem, hogy volt olyan, akik holtan érkeztek le, és hogy ennek konkrétan mi volt az oka, azt nem tudom.
Tessék nézni, ez tulajdonképpen olyan még ma is nagyon nagy kockázattal járó sport, hogy itt a haláleset, hát most majdnem azt mondom, hogy az a szerencse, ha nem történik meg.
Tehát még túl nagy a rizikó.
Persze. És ezért is azt hiszem, hogy hogy jó, hát egy-két majom, aki nagyon, akar, nagyon föl akar vágni a vagyonával, az befizet egy ilyen maszekűr ősétára, de hát én, ha megnyerném a lottóötvést, akkor se erre fizetnék be, megvallom őszintén. Tudom, hogy jár a disznó vagyok, de nem erre fizetnék be.
Jó, akkor bennem az a kérdés, hogy hol nevezhetjük, vagy mit nevezünk közlekedésnek? Tehát amikor régen, pár ezer évvel ezelőtt valaki gyalog elment egyik helyről a másikba, mondjuk messzebb, vagy felült lóra, vagy kellett szekér, tehát mi az, amit a ma ön azt mondja, hogy az már közlekedés, és mi az, ami még nem közlekedés volt, csak mondjuk helyváltoztatás, hogy egyáltalán ez értelmes dolog ezt így feltenni.
Én azt javaslom, hogy ne válasszuk szét, mert ha szét választanánk, akkor megfosztanánk az értékéről Kőrösi Csoma Sándor tevékenységét. Hát tudjuk, hogy ő gyalog járta be Közép-Ázsiáig Kelet-Európát és Közel-Keletet. Nem szabad azt hiszem ezt így megközelítenünk, hiszen minden, most akár kereskedelmi célja van annak a helyváltoztatásnak, akár katonai célja van. Nagy Sándor ugye hódító volt, eljött egészen Indiáig. De nem csak eljutott, és nagyon sok embert a saját oldaláról is, meg a meghódított népek oldaláról is a boldog vadászmezőkre és a békés vadászmezőkre küldött, magyarul megölt, hanem közben felfedezte a világot. Ugyanígy mondhatjuk, hogy természetesen a gyarmatosítást, mint olyat, el kell ítélnünk, nem csak saját esetünkben, mint akik áldozatai voltunk és vagyunk a gyarmatosításnak, hanem Dél-Amerika esetében, Észak-Amerika esetében, ahol emberek tömegeit ölte meg a mindenkori gyarmatosító, de mégis az ember megismerte az egész földet. És jó, vitatható, hogy azzal, hogy rákényszerítette a gyarmatosított embereket, a megszállt embereket arra, hogy átvegye a kereszténységnek valamelyik változatát. Ezzel erőszakot, lelki erőszakot követett el rajtuk. De ez tökéletesen igaz és vitathatatlan. De mégiscsak több lett az ember attól, vagy az emberiség attól, hogy megismerte egymást, hogy tanult, megpróbált tanulni egymástól. Tehát veszélyes dolog arról gondolkozni, hogy hol van a pozitív és a negatív tartomány határa. Technológiailag pedig mindenképpen közlekedésnek nevezhetünk mindenfajta helyváltoztatást, akár gyalogosan, akár állatháton. Hát alulról beszéltünk, mert mondjuk Magyarországon teve ritkán fordult elő, az állatkerteket kivéve. De az afrikai területeken a ló kevésbé gyakori, nem ritkaság, az arab törzsek használják a lóat. Kelet-Ázsiában a lovat használják kevésbé. Minden világrésznek megvan a saját specifikus vonóállata vagy szállítóállata. Ott is húzhatnánk határt, ha akarnánk, de inkább ne akarjunk, hogy milyen eszközt használunk. Használnak egy adott területen, vagy egy adott kultúrtörténeti korban mit használtak. Hát tudjuk azt, hogy Ázsiában, de Európában is a kereket sok ezer év óta ismerik, és használják is. Nem is tudunk évszámot mondani. Még ezres nagyságrendben is csak nagyon nagy, a téved is nagyon nagy kockázatát vállalva, hogy mikor találhatták ki. Tehát azt tudjuk, hogy 4000 éves indiai templomokon már szakrális szimbólumként használják a kereket. Amikor egy eszköz már szimbólummá válik, már nagyon sok gondolati áttételen keresztül túlmegy, akkor mondhatjuk, hogy nem akkor találták ki. Ezzel szemben viszont Dél-Amerikában, vagy a dél-amerikai kultúrában valahogy nem jöttek rá a kerék hasznára, valószínűleg azért, mert az ottani terepviszonyok nem tették indokoltá. Hát például az nehezen lenne elképzelhető, hogy mondjuk az Andok gerincein futó nem is karaván, hanem postautakon, mert ezek inkább postautak voltak, mint karaván, mint a szó klasszikus értelmében vett kereskedő utak. Tehát ahol inkább hegymászó technikával kellett a futáknak haladnia, már pedig rendszeresen haladt, erről maradtak följegyzések. Tehát ott például értelmezhetetlen volt lett volna a kerék, nem is használták, nem is létezett mai tudomásunk szerint. Ugyanakkor maradtak fönn olyan barlangrajzok, ahol megjelenik egy állat sziluett, megjelenik mögötte egy kerekes járműnek az ábrázolása, vázlatos ábrázolása természetesen. Egy másik barlangrajzon pedig megjelenik az állat, akár szarvas, akár szarvatlan, tehát valamilyen bivajforma, vagy talán a lónak valamelyik ismeretlen őse, hát a rajzol nem állapítható meg, hogy milyen fajta ló természetesen. De mögötte, illetve a két állat között nem kerekes jármű van, hanem csúsztató rudakból összeállított ilyen rács szerkezet. És ott a csúsztató rudra pakolták föl azt, amit vinniük kellett. Az nem derül ki a rajzol, hogy mit vittek, hogy takarmányt vittek, vagy árut vittek, vagy az egész törzs költözött egyik legelőről a másikra. Hát tulajdonképpen ma is vannak ilyen nomadizáló életet folytató népek, például a Közép-Afrikában. Hát ott ez az egyik probléma, ez az egyik oka a folyamatos marakodásnak, hogy amikor megint visszatérek a politikára, elnézést, amikor az ottani gyarmattartók, angolok, franciák, belgák, németek egy kis terület kivonultak, előtte a volt gyarmat területeket egyenes vonalakkal, mintha vonalzóval húzták volna meg, különálló területekre osztották, országokra bontották. És ez ott nonsense, ez ott nem működik. Nem azért élnek ott, kénytelenek ott vándoréletet élni az ottani népek, mert ők még Isten tudja, milyen primitívek lennének, egy nyavaját. Egész egyszerűen azért, mert ott az időjárás periódikusan változik, egy legelőről elfogy a legelnivaló, akkor az ott élő állatokat tovább kell vinni, a vadállatok is vándorolnak, egyik legelőről a másikra, mert ott több hónapig esik az eső, aztán több hónapig nem esik az eső. Tehát muszáj vándorolni. Viszont ezzel az európai értelemben vett határmeghúzással egyszerűen lehetetlenné tették ezt, és meg is mondták az ott élő embereknek, rá is vezették őket, hogy ez a ti országotok, ide ne engedjetek be mást. És sajnos az ember ilyen befolyásolható lény, hogy mondjuk úgy, hogy finoman szóval hiszékeny és uszítható, egyik a másikra uszítható. Ez inkább a teremtésnek talán a hibája, hogy ilyen megcsinált bennünket, de ilyen megcsinált.
Jó, én azt kérem, hogy egy kicsit kanyarodjunk vissza ide a Kárpát-medencébe, illetve a környékére, hogy mégis ez a kitekintés ez nagyon jó volt, de hogy mégis a mai Magyarország területét, vagy egy kicsit nagyobb mértékben, hogy mégis itt hogy alakultak ezek a viszonyok az elmúlt évszázadokban?
Voltaképpen induljunk talán onnan, hogy mi határozza meg egy terület, egy földrajzi egység közlekedési lehetőségét. Azt, hogy az leginkább, hogy hol milyen akadályok, illetve hol milyen lehetőségek vannak. Tehát nyilvánvaló, hogy arról szó sem lehet, hogy az esetek többségében legalábbis, hogy én a hasamra ütök, és azt mondom, hogy már pedig én torony iránt arra megyek. Egy darabig tudok arra menni természetesen, köszönöm szépen. De megjelenik előttem egy folyó, és nem tudom, hogy hol van rajta gázló. Szerencsés esetben tudok úszni mondjuk 300 métert, de az a folyó mondjuk 500 méter hosszú, vagy a túlsó oldalon egy mocsár következik. És azt én nem tudom. Akkor mit csinálok? Jobb esetben visszaúszom, kevésbé jó esetben ott maradok. És adott esetben én nem azért megyek arra, mert kedvem úgy tartja, hanem mert kereskedő vagyok, és viszem magammal a hátizsáknyi eladni való holmimat, akkor a hátizsákon megtenik vízzel, és még hamarabb lehúz. Tehát tudnom kell azt, hogy egy adott ország részben, hol vannak nagyobb vízzel borított területek, most az akár folyó, akár tó, hol van azongázló, hol vannak magasabb hegyek, és a magasabb hegyen hol van hágópont. Tudnom kell, mert ha nem tudom, akkor nem a hágónak megyek neki, hanem a legmagasabb helyig, a hegy legmagasabb pontjának, és akkor lehet, hogy learatom a dicsőséget, hogy én másztam meg legelőször azt a csúcsot, de hogy az áramatot nem viszem, hát az biztos. Na tehát gyakorlatilag ezek azok a fix pontok egy adott földrajzi egységben vagy ország területén, mondjuk a Kárpát-medencében, de bárhol máshol ezek a meghatározó pontok, amiket tudni kell ahhoz, hogy egy ország kerüljük ezt a szót, mert ez egy modern kifejezés, egy politikai gazdasági egység területén kialakuljon egy kereskedelmi hálózat, vagy katonai funkcióra is használható közlekedési hálózat. Először ez alakul ki mindig, és ezeknek a csomópontjaiban, a találkozási pontjaiban, tehát például a folyami átkelőknél, ahol időszakos az átkelési lehetőség, mert mondjuk télen elkezd zajlani a folyó, akkor nem szabad neki menni, mert akkor biztos baj van. Vagy nem elég erős még a jég, és nem szabad elmenni, mert beszakad alattam. Tehát akkor le kell ott pakolni, egy-két hétig ott alszik az ember, melegszik, pihen, és ennek ott csereberél a szintén kereskedő kollégákkal, és amikor megerősödött a jég, akkor mehetek tovább. Vagy elolvadt, és jön a komp, vagy csinálok magamnak egy úszó alkalmatosságot, és át tudok menni, megint tovább tudok haladni. Tehát voltak éppen ez a történelmi logika, amit alátámaszt a technikai logika, hogy kialakul egy hálózat egy területen, és a csomópontokon kialakulnak a települések, amiket aztán az ott tovább alakuló uralmi rendszer már megvámol. Ennek fejében elméletileg biztonságot is nyújt, védi is ezeket a településeket, védi ezeket a kereskedő utakat, karban tartja ezeket a kereskedő utakat, elvben. Nem mindig. Hát nagyon sok olyan középkori följegyzést ismerünk, amikor a vám ugyan a király tulajdona, az udvar tulajdona, ő ezt a vámjogot kiadja valamelyik vazallusának, azzal, hogy ő beszedi a vámot, ennek fejében viszont köteles karban tartani azt az átkelőhelyet, azt a révet. Hát viszont a vámot ugyan beszedi, de a révet nem tartja karban. Vagy a fahidat mondjuk nem tartja karban. Azért emelem ki a fahidat, mert egy nagyobb folyón, Tisza-Duna méretű folyón, hát bizony évente hát legalábbis javítani kell, az kellett mindig azt a fahidat, még akkor is, hogyha nem sodorta el a jég. Ha elsodorta, akkor újra kellett építeni. Tehát nem volt azért olyan kis felelősség ezt vállalni. De hát a pénzt beszedni mindig mindenki szereti, ráfordítani kevesen szerettek. Akkor is, meg most is. Tehát nagyon sok vita maradt fönn ezzel a kapcsolatban, hogy micsoda disznóság, olyanokat is megadóztatnak, akik jogilag adómentesek, tehát például a nemesek fuvarjai adómentesek voltak évszázadokon keresztül. Az egyház fuvarjai adómentesek voltak évszázadokon keresztül. Elvileg ezzel szemben katonáskodniuk kellett volna, nem mindig katonáskodtak. Hát az egyház nem maga katonáskodik, hanem az saját embereiből kellett kiállítani a katonát, amikor az országot veszély fenyegette, nem mindig tették ezt meg. De mondjuk ez volt elvileg a logikája ennek. Tehát tulajdonképpen így alakul ki egy rendszer, így alakul ki egy hálózat, így alakul ki egy településrendszer. Na most van egy harmadik szempont, ami ezt kiegészíti. Beszéltünk ugye a kereskedelemről, a szállításról, meg beszéltünk a hadviselésről. Most mindegy, hogy védelmi célú ez a katonáskodás, vagy támadó célú. Támadó célú az adott területen élő rablónlopogóknak a tevékenysége, akik abból élnek, hogy ugyan joguk nincs hozzá, de ők ott az erősebbek abban a vármegyében, vagy abban a azon a területen, és hát mindenki tudja arra jár, bizony megsarcolnak. Voltak éppen a közlekedés technikai szempontjából teljesen mindegy, hogy mi a célja annak a mozgásnak, mozogni kell. Egy harmadik szempont, amiről eddig nem esett szó, az adott területen levő gazdasági kincseknek a kiaknázása, most akár ásványkincs az, akár mezőgazdasági termény, tehát mondjuk a vagy zöldség, vagy gyümölcs, vagy akármi, ami a környékbeli megélhetését szolgálja, akár az állatállomány, amit levágunk és szekéren továbbítunk, akár lábon hajtjuk. Hát azt nagyon jól tudjuk, ugye, hogy a 19. század közepén még Kelet-Magyarországról lábon hajtották a szarvas jószágot egészen, nem csak Ausztriáig, Németországig is. Tehát úgy annyira föl kellett hízlalni az állatokat, hogy ezt a hosszú gyaloglást a többsége életben és egészségben és jó kondícióban kibírja. Itt kanyarognánk vissza egy kicsit a Nagy-Magyarország, Kis-Magyarország ellentmondáshoz. Voltak éppen a Nagy-Magyarország, tehát a Kárpát-medence, mint politikai gazdasági egység nagyon jól el tudta látni önmagát, amikor békén hagyták. Minden területnek megvolt a maga specifikuma, volt, ahol színes fémet lehetett bányászni, volt, ahol sóbányák voltak, volt, ahol gazdag erdőségek voltak, fakitermelés, volt, ahol nagyon jól megtermett a búza, a rozs, a zab, volt, ahol nagyon jól lehetett állatokat legeltetni, de ezek a területek úgy kiegészítették egymást. Most erre a egymást kiegészítő területrendszerre ráépült a mindenkori közlekedési hálózat is, az átkelési lehetőségek, meg a városok figyelmevételével összhangban. Ez azt jelentette, hogy egyrészt a természetföldrajzi helyzethöz igazodtak a úthálózat elemei, magyarul ott mentek, ahol nem volt mocsár, és ahol volt átkelő a folyókon, és ahol volt hágópont a hegyeken, ezt beszéltük az előbb. Egyúttal viszont figyelembe vették azt is, hogy ez a rendszer itt a Kárpát-medencében előre többé-kevésbé keményen meghatározza a ma úgy mondjuk, hogy Budapest centrikusságot. Nem azért, mert Budapest itt van, hanem mert Budapest azért lett itt, mert a Kárpát-medencének a földrajzi és domborzati viszonyai ezt előre nagyjából meghatározzák. De nem mereven. Tehát volt és van is lehetőség arra, hogy ezek a különböző kincseket termelő gazdasági fontos dolgokat termelő területek egymással közvetlenül is kapcsolatba lépjenek. Tehát volt nem csak sugárirányú úthálózat, azután, amikor megjelent a vasút, akkor vasúthálózat, ami ezt kiegészítette, hanem voltak érintőirányú, körirányú utak és vasutak is. Na, itt jön be megint a politika, hogy amikor a Trianonnak a földrajzi helyzetét kialakították, tehát a határokat, új trianoni határokat meghúzták, akkor ügyesen vigyáztak arra, hogy ezek az érintőirányú, körirányú utak és vasutak a határokon kívül essenek. Nagyon, ha megnézzük egy korabeli térképet, akkor ez egyértelműen kiderül. A mai térképeken ezeket már elfelejtik általában, pláne is mai térképeken ezeket elfelejtik jelölni, és sajnos nem is tanítják. Sajnos nem tanítják. Hát, ha a gyerekek jönnek hozzánk, igyekszünk erről is mesélni, de hát ez egy, nem mondom, hogy meddő vereségfutás, de mondjuk kicsi a hatékonysága egy mesének ahhoz képest, amit a hivatalos iskolai oktatás a tanárok jó szándéka ellenére is súgal, mert a könyvekben ez nincs benne. A tankönyvekben ez nincs benne. Ha a tanár ezt külön elmondja, akkor az ő dicséretére szól, de hát sajnos a pedagógus oktatás is fél oldalú, egy oldalú.
Meg a politika nem kívánja ezt a fajta nézőpontot, mert pontosan, a racionalista, a revizionista nem kívánatos.
Pont. Hát igen, szóval vannak ilyen kifejezések, amik nagyon finoman szólva idejét múltak kifejezések. Kezdetben sem voltak sem etikailag, sem egyéb szempontból indokoltak, de hát átérőszakolták őket.
Jó, van ide kérdésetek?
Akkor ezek az utak kialakítása, hogy akkor így nevezték el, még show út, meg ezek a római...
Tulajdonképpen ez, amit most tetszik említeni, ez az út funkcióját takarta valóban, marha út, show út természetesen. Hát azt tudjuk, például, hogyha a show-nál maradunk, hogy már a római birodalom is, ami ugye a Dunántúlt Pannonia címen, a mai Erdélyt Dácia címen elfoglalta, és pár száz éven keresztül Pannoniát békésen, Dáciát kevésbé békésen, mert a dákok ugye nem voltak annyira béketűrők, ők háromszor is, legalább háromszor föllázadtak a római megszállás ellen, tehát elfoglalták és használták. A dáciai sógányákat már a rómaiak is üzemelő állapotban vették át. Tehát nem a római korban kezdődött az erdélyi és a máramarosi sóbányák művelése, hanem már korábban. Tehát tulajdonképpen a sóelosztásnak a mechanizmusa az volt, hogy a bányában szekerekre rakták a kibányászott és földarabolt sót, elvitték a legközelebbi tutajokkal vagy kisebb bárkákkal hajózható vízfolyásokig, ott eljuttatták a Tiszáig, Marosig, Tiszáig, vagy és a Tiszán átvatták nagyobb járművekre, és azt vagy leúsztatták, vagy fölbontatták a következő átrakó és elosztó állomásig, tehát például Tokaig, Szolnokig, Szegedig, ezek voltak a legnagyobb átrakó helyek. Ott megint szekére rakták, elvitték a Dunáig, ott megint elosztó állomásokra került, megint tengelyre rakták, és vitték tovább Dunántúlra, illetve a mai osztrák területekre, sőt a német területekre is. Tehát voltak éppen ilyen kombinált, hát a mai szóhasználatban ró-ró szállítási rendszernek hívjuk ezt, amikor ugyan kamion viszi az árut, csak a kamiont meg vasúzra rakják. És egyből, ami vonat viszi a kamiont árustól, és egy nagyobb csomóponton az a kamion legörül a vagonról, és azt a néhány tucat kilométert már gumikeréken teszi meg. Hát ez anyagilag is jó, mert a vasúti kocsi ellenállása lényegesen kisebb, tehát a fajdalos energia kihasználás sokkal jobb, meg hát kevésbé környezetszennyező az, hogy egy mozdony köpi a dízelfüstöt, vagy 40 kamion.
Főleg, hogyha ez a mozdony az elektromos, ugye?
Na még ráadásul persze, de még hogyha a dízelvillamos, akkor is. Akkor is, mert a dízelvillamos oltatásnak az az előnye, hogy hát ott tulajdonképpen a mechanizmusa az ugye, hogy egy nagyjából optimális fordulattal, teljesítmény kihasználással működő dízel motor hajt egy villamos motort. És a villamos motornak a bontatási teljesítményét tudják szabályozni, anélkül, hogy a dízel motornak, tehát az energiatermelő motornak a fordulat számát kellene változtatni. Ezért a dízel motor nagyjából gazdaságosan üzemeltethető minden sebességtartományban.
Csak elég nagy a fogyasztása.
Jó, persze, csak hát akkor is. Ez való igaz. De hát még mindig jobb, mint jobb, hogyha egy dízelmozdonynak nagy a fogyasztása, mint hogyha mondjuk 30 kamionnak nagy a fogyasztása.
Hát biztos.
Tehát mondjuk ezeket így mérlegelni kell, és hát mondjuk gazdagabb országok, akiknek inkább szabad azt csinálni, amit szeretnének, azok ezt csinálják.
Hát ha már ide jutottunk vissza az üzemanyaghoz, hát ha azt veszem alapul, például egy busz van 11 500 centi, és 500 liter üzemanyagot elvisz egyszerre. Ez elég sok.
Hát mondjuk az autóbusz helyzete más, mert ott nem a nagy távolságú szállítása jellemző, hanem vagy a városi forgalom, ahol 100 méterenként meg kell állni, vagy ha távolsági busz, akkor is azért a távolsági busznak is mondjuk a nagyobb településeket sorra kell vennie, és a magyarországi vasúti hálózatnak a fejlesztése ugyan elméletileg elindult Széchenyi korában, 1846-ban adták ugye az első a Pest-Váci vasútvonalat, de az elmélet megmaradt, hát kis túlzással megmaradt az elméletnél, azt már Széchenyiék leírták, hogy a közúti szállításnak, a vasúti szállításnak és a vízi szállításnak egymást kiegészítve kellene fejlődnie. Tehát mindegyik használja ki a saját lehetőségeit, a saját előnyeit, és egészítsék ki egymást. De ezt ma sem tudjuk így csinálni, nem azért, mert a mérnökök hülyék, a tervezők hülyék, vagy az építők hülyék, hanem sajnos ebben a politika szól vele.
Jó, akkor ezt javasolnám úgy is, hogyha technikai fejlődés ezzel értünk, hogy akkor innen folytassuk, hogy hogyan változott meg hazánk közlekedése, amikor megjelent a technikai forradalom.
Voltak éppen évszázadokon keresztül a hagyományos állatérővel mondt járművek voltak jellemzőek, hát kinek-kinek a saját teherbírása, a saját szállítási lehetősége szerint. Hát ez a bizonyos technikai forradalom ugye indult a vasút megjelenésével, illetve nagyjából ugyanakkor a vízi gőzvontatás megjelenésével, ugyanis az első teherszállító gőzhajó akkor még kísérletként, illetve az első vontató gőzős a Dunán még kísérletként ugyancsak a 1900 első évtizedeiben jelent meg. Átmenetileg el is halt, mert hát korát mindegyik egy kicsit megelőzte, vagy nem volt elég gazdaságos, mondjuk inkább így, meg a konkurencia sem volt. Tehát akkor sem voltak egyértelműek az etikai és a technológiai viszonyok, illetve nem volt összhang közöttük. Ugyanígy el kellett véreznie az első bármilyen állatvontatású, de már függő vasútként működő kőbányai levegő vasútnak, amit megépítettek a kőbányai agyagbányák és téglavető üzemek és Kispest között. Működött is néhány hónapig, de nagyon gazdaságos volt, mert azt a szállító kocsi rendszert, amit ott alkalmaztak, egy-két lóval lehetett vontattatni, és ugyanolyan téglamennyiséget kocsik és lovak tucatjaival kellett szállítani, de hát a lovas kocsisok, a fuvarozók lobbia erősebb volt, mint ez a kísérlet, úgyhogy a fuvarosok bojkottálták a bányát, illetve a téglavetőket, és hát így a végén ezt az egész levegővasutat föl kellett számolni, és el kellett pusztítani.
Ez mennyire volt kitekintve újdonság a világban?
Voltak hasonló kísérletek, de pontosan ilyet még nem csináltak akkor. Később a 1900-as második felében már gőzvontatással készültek ilyen levegővasutak nagyvárosokban, sőt, hát jelentek meg olyan postai levelezőlapok is, amik már összekombinálták ezt akkor már létező repülőeszközökkel, tehát a hőlégballonokkal, meg a gázballonokkal, és hát például olyan budapesti képeslapot is lehetett annak idején vásárolni, ahol már áll a keleti pályaudvar homlokzata, előtte egy baros szobor, tehát a 19. század utolsó éveiben megjelent kép, Baros. Baros már szoborként létezett, már nem élt. És a levegőben néhány külföldi és hazai gázballon, hőlékballon és néhány korabeli hiteles ábrázolásként megjelenő repülőgép, motoros repülőgép, meg sárkányrepülő. Persze olyan tömegben, ami egyrészt Magyarországon sose volt, és a mai Baros tér fölött Isten kísértés lenne annyi repülőeszköz fölhangozni, mert más nem érnének el vele, mint hogy egymást leverik a levegőből. Na jó, tehát mondjuk az emberi fantázia mindig korlátlan és határtalan volt, ilyen téren is, de ez külföldön is létezett, ez a szemlélet. Tehát mondjuk a technikai forradalom vagy a haladás megjelent a képeken is, megjelent a valóságban is, tehát a vasúti hálózat kialakítása és gazdagítása megjelent Magyarországon is, Európában is, Amerikában is, megjelent etéren a gazdasági maffia és a korrupció minden formája, ugyanazok, amik ma léteznek. Hát például vérre és késére menő küzdelem folyt az ügyben két érdekcsoport között, hogy a Duna bal vagy a jobb partján kössége össze Budapesten Bécssel. De ez csak egy példa a sok közül. Mind a kettőnek meg volt a maga értelme, a bal parti, tehát az északi parti bekötötte volna a mai felvidékre tervezett vasúthálózatot ebbe a rendszerbe. A déli parton, tehát a győri oldalon levő hálózatra ráköthető lett volna a Dunántúlra tervezett hálózat. De párhuzamosan fölöslegesnek tűnt, mert meg lehetett volna úgy oldani, hogy egy darabig Győrig mondjuk, vagy Komáromig az egyik oldalon jön, oda beépül egy vasúti híd, és onnan a másik oldalon jött volna. Tehát a technika kínálja mindig a logikus megoldást, de az érdekrendszer nem a technikai logikát követi általában. De ugyanilyen egyáltalán nem kíméletes és a maffia módszerekig elmenő a szószoros értelmében késhegyig és a erőszakos halálig elmenő harcot vívta az amerikai préri átszerésének jogáért küzdő vasúti maffiák, vagy az angliai, hát ott talán nem lőtték le egymást Angliában, Amerikában igen. De gazdasági harc ment Angliában is. Tehát sehol nem volt békés a szószoros értelmében ez a fejlesztés. A vasútfejlesztésben volt ennyi, már kezdetben volt ennyi gazdasági érdek és ellenérdek. Az autóiparban is megjelent, ott talán nem volt ennyire kemény és goromba. Volt verseny az autógyárak között természetesen, de ott inkább talán a munkás érdekképviselet és a gyártulajdonosok közötti harc vált hamarabb élessé, mint a gyárak közötti harc. Volt a gyárak között is verseny természetesen, mint ahogy a repülőgyártás, amikor már nagyüzeművé vált a repülőgyártás, nem a kísérleti korszakban, hanem amikor már nagyüzeművé vált a repülőgyártás, akkor természetesen ott is volt érdekharc és versenyfutása, megbízásokért, akár a katonai megbízásokért, akár a polgári megrendelésekért.
Jó, ha mely több oldalról górcső alá veszük a közlekedésnek a fejlődését, akkor talán érdemes lenne még egy aspektusból megvizsgálni, hogy a közlekedés fejlődése milyen változást hozott elő a társadalomban, gondolok itt a helyváltoztatása, a munkahelyek, új munkahelyek megjelenésére. Tehát magyarán ugye beindított egy társadalmi fejlődést a közlekedésnek a fejlődése.
Hát van ennek negatív oldala is, meg pozitív oldala is. A negatív oldala, elnézést, hogy ezzel kezdeni, alapvetően pesszimista vakat vagyok, talán ez kiderült a bevezető gondolatokból, az, hogy kialakított, vagy bele súlykolt az emberiségbe egy olyan igényt, ami talán nem egészen és nem feltétlenül természetes és fontos, hogy olyan dolgok után is vágyakozik, ami nélkül bőségesen meg lenne. Nem a kíváncsiságra gondolok, mert az egy hosszú távon feltétlenül előrevívő folyamat, hanem a látszatfogyasztásra. A legkézenfekvőbb, miért ne legyen nekem autóm, amikor a Jancsinak, a Pistának, meg a Júcsinak is van? Valóban miért ne legyen? De miért legyen, amikor nincsen ténylegesen szükségem rá? Miért legyen? Persze, hogy miért legyen, mert állambácsinak nagyon komoly üzlet forgalmazni az autót, fenntartani az autó javítóipart, az alkatrészgyár utángyártást, fenntartani az üzemanyaggyártást, olajbányászat utáni hisztérikus hajszát. Nagyon jó üzlet mindegyik államnak. Igaz, hogy forgatja a szemét, állambácsi forgatja a szemét, hogy környezetvédelem jobbra, környezetvédelem balra, alternatív energiaforrások, de akkor minek ennyi autó, könyörgöm? És miért kellett áttérnünk az otthon a hokedlin javítható belső égési motorokról, teljesen mindegy, hogy a csónakmotor, autó vagy motorkerékpár, amit a hozzáértő ember valóban otthon meg tudott bütykölni. Elnézést, hogy ilyen szakszerűtlenül fejezem ki magam, de tulajdonképpen erről van szó. És csak az vitte javítóhoz, akinek olyan probléma adódott, hogy ezt tudta javítani, nem volt pótalkatrésze, vagy nem értett hozzá. Na, de az általában nem is vett magának autót. Vagy kevesebben vettek. Mert hát a mai közúti gépjárművek jelentős része olyan, hogy már javíthatatlan, tehát a gyújtás, vezérlés, a befecskendezés, vezérlés már mikroelektronika. Azt nem lehet javítani, illetve a szervész sem tudja javítani, ő is csak részegységeket tud cserélni benne. Nem is olcsó mulatság ez a csere. Jó, de más területeken is van ilyen.
Azért ennek előnye is van, hogy fejlesztik a technikát, mert például hallottam, hogy mondta az autószerelő, hogy jobb az injektor, mint a karburátor. Például úgy fejezte ki, úgy mondta, hogy egy 60 lóerős motorból az injektor, kihoz egy 120 lóerő például, és kevesebbet is fogyaszt.
Persze, ezt én nem vitatom nyilvánvalóan, csak hogyha az állami kapcsiság nem sugalná azt, hogy mindenkinek kell autó, és mindenkinek 3 évenként kell autó, és mindenkinek piros autó mellé még zöld autó is kell, akkor sokkal kevesebb ember fektetné a svájci frank filléjeit ilyen beruházásokban, inkább a mindennapi jólétébe ruházna be, vagy akár a lakása karbantartásába, viszont lehetősége lenne állambácsinak, illetve kénytelen lenne a tömegközlekedést olyan színvonalon tartani, vagy olyan színvonalra emelni, hogy az ki tudja szolgálni az emberiség utazni vágyó részét, legalábbis lényegesen nagyobb hányadát az utazni vágyó részének.
Tehát a tömegközlekedni.
Pontosan. Azt nem vitatom egy percig sem, hogy vannak olyan foglalkozások, amik nem tudnak működni egyéni közlekedés nélkül. Ilyen a körzeti valós, ilyen az egyéni vállalkozó, a vízöltékszerelő, akinek vasárnap is ki kell jönni a 18 kerülettel odébb. Persze, ezt én nem vitatom. Vagy mit tudom én, van egy család, akinek van 4,5 gyereke, 4 gyereke már megvan, 5. meg pozakban van. Nyilvánvaló, hogy nekik sokkal olcsóbb fönntartani egy autót, üzemben tartani egy autót, mint megvenni a 2 szülőnek, meg a 4 gyereknek 6 darab tömegközlekedési jegyet. Nyilvánvalóan vannak ilyen határesetek, ezt nem vitatom. De mondjuk ilyen mennyiségben számomra.
Tehát a hétvégi autósokra gondol, hogy azoknak fölösleges autó.
Én nem is azért, mert én iridisznó vagyok, hogy
hétvégi
autó, hanem azért, mert emellett, amit eddig elmondtam, bocsánatot kérek, azért is nem fulladok meg, csak egy kicsit.
Kortyoljon egy.
Persze, persze. Ezt tettem. Hanem azért is, mert a úgynevezett hétvégi autósok, vagy kocka autósok jelentős részének én legszívesebben nem adnék jogosítványt. Mert vagy eleve alkalmatlanok az autóvezetésre, lélektanilag, technikailag, egy másodperc türelmét, csak a mondatot befejezem, vagy pedig, ha alkalmasak lennének is a kellő rutin megszerzése után, nem szerzik meg azt a rutint. Tehát nincs annyi gyakorlatuk, hogy a kellő biztonsággal föltalálják magukat egy adott forgalmi helyzeten. Tessék parancsolni.
Hát csak az a baj, hogy azért vannak kocaautósok is, akik ritkán járnak vele, mert nem győzik a fenntartás, súlyadó, felelősségbiztosítás, a szerelőhöz vinni, tankolni. Hát jó, tankolni elég egy hónapban most már, mert ugye kis fogyasztás, vagy egy-hármas is nem sokat fogyaszt.
Na de ha nem tudja föntartani, akkor minek?
Hát
mert még a garázsadót is fizetni kell.
Hát anyám se jár vele mindig, de muszáj. Ha most ő eladná a lábát,
tessék nézni.
Ejteni maga alól.
Isten mentsen.
Mert hát például messzire nem tud menni gyalog. Fáj a térde,
igen.
Például mozgásérőt is félig meddig.
No, tulajdonképpen ezt a példát.
Nem azért tartja fenn az ember, hogy kénytelenség. Muszáj fenntartani.
Nos, valóban ezt a példát nem említettem az előbb, de ez is a kényszer példák közé tartozik, amikor indokolt, hogy ez legyen, nyilvánvalóan, vitán felülvál. Én kifejezetten a luxus, illetve a
választás fogyasztás.
Természetes, persze, hogy nem. De az emberek többsége azért nem kényszer.
Tehát sokan ugye arról volt szó, mielőtt elkezdtük volna ezt, hogy ugye a státusz szimbólum, vagy hogyha már a szomszédnak van, akkor nehogy az legyen, hogy mi nem bírunk autót venni magunknak, tehát ez a kategória lehet felemlítve.
Hát de most már olcsóbb egy gépjárművet megvenni, mint ahogy tömegközlekedés.
Jó, hát
az ember. Ha egy emberről van szó, akkor is.
Hát ez volt a mondatom másik fele, hogy a tömegközlekedés árát mesterségesen emelték, hogy az emberek egy része belekényszerüljön, illetve inkább ezt válassza.
Hát igen, csak a buszok nem ott állnak meg, ahol az ember szeretné. Az autóval meg ott áll meg, ahol akar, vagy ő szeretne.
Nem, ahol tud.
Hát ez igaz, ebben igaza van. De az ember megállhat a saját lakás mögött a kocsival, de a busz meg nem áll meg a saját lakás mögött.
Hát az autóval megállhatok a saját lakás mögött, ott találok a parkolóhelyet. Jó, hétvégén ingyenes, meg éjszaka ingyenes a parkoló, de napközben nem.
Hát vidéki viszonylatban is gondolom, mert én tudom, vidéki vagyok. Csak itt vagyok bent.
Tessék parancsolatnál.
Én csak annyit, hogy sajnos ezek a fiataloknak olyan hamar adják ki nekik, ezt a 17 éves korukban adják oda nekik a jogosítvány, amikor nincs is nagyon tapasztalatuk a vezetéshez.
Nem mindenki.
De, és nem beszélve arra, hogy legtöbbször a fiataloknál történik az, hogy rengeteg baleset, meg minden előfordul, számtalanszor
híresek,
meg hogy jogosítvány nélkül mennek, mert elkérik a szülőtől a anyukától vagy apukától, hogy hadd menjek el kocsikázni, meg azt elmennek vele, meg vannak ezek a diszkó balesetek, meg a nem tudom, csak hát ez borzasztó, hogy ennyi balesetet lehetne hallani, más krónikák nem, egyszerűen nem tudnak más közvetíteni, csak szörnyű balesetek, az egyik így, a másik úgy, hát nem tudom.
Zoli hozzászólásához tenném hozzá, hogy úgy tudom, hogy az Egyesült Államokban meg 21 vagy 22 éves korban kaphatnak jogosítványt, tehát akár 4-5 év differenciás lehet különböző országok szokásjogában.
Hát tulajdonképpen ezzel azt mondjuk ki, hogy ez a 4 év arra jó, hogy az illetőnek inkább benő a fejlágya. Valamennyit azért okosodik közben, vagy komolyodik közben.
Igen. Sőt, én majd is hallottam, hogy Magyarországon már 16. év betöltéstől próbálják lehetővé tenni a jogosítvány megszerzését. tehát lobbiznak, hogy minél fiatalabban hozzáférhessenek a jogosítványhoz.
Hát most, ha nagyon cinikus vagyok, akkor kérdezhetném azt, hogy azért, hogy még kevesebb gyerek legyen Magyarországon? Mert ennek előbb-utóbb ez a következménye, amit a kolléga úr mondott az előbb, hogy soha a diszkóba esett, soha az italosba esett, soha a volán mögé
menni. A kábítószer alá esik, ilyesmire gondolok.
Mert talán remélhetem, bár statisztikám erre nincsen, hogy az idősebb generáció ból kevesebben ülnek ittasan vagy drogosan volán.
Hát igen, azok már jobban vigyáznak.
A jó Isten tudja, szóval mondom, erre nincsen statisztika, remélem, hogy így van.
Hát ez olyan dolog, nagybátyám is oktató is volt, meg szerelő is volt, azt mondta, hogy volt olyan, hogy sok ember megfordult a keze alatt, és azt mondta, hogy van olyan nő, aki hamarabb megtanul vezetni, mint egy férfi, meg jobban is vezet.
De van fordítani különbségek vannak, persze.
Úgyhogy sok fordított ilyen. Volt nálunk egy orvosnak a felesége, 6-szor neki ment, és nem tudott egyszer se levizsgálni.
Nem jött össze.
Hiába gyakorlata, azt tudta volna a gyakorlati oldalt, az elméleti oldalt, a kereszt, azt meg nem tudta. A vezetés az ment volna.
Ez érdekes, hogy az elméleten megbukott el.
Igen.
Jó, hát nyilván ez a
kérdés, nem,
persze.
A vezetés, de az elméleti oldal az nem.
Igen, tessék parancsolni.
Nyugodtan válaszoljon a...
Hát tulajdonképpen nem konkrét válasz, de végül mégis ide tartozik arra gondolatkörre, hogy kinek milyen az alkata, függően attól, vagy függetlenül attól, hogy fiú vagy lány az illető. Az öcséméknek van 3 srácuk, 2 fiú meg egy kislány. A kislány a legutolsó, hát most már ő is nagylány persze. A srácok is, meg öcsém is úgy nagyon kedvel és lelkesen csinálták ezeket a műanyag repülő maketteket. Hát mondjuk úgy, hogy a szobában úgy görnyedve kell közlekedni, mert úgy befüggesztik.
Össze kellett ragasztani, ugye lehetett dobozba lettett.
Igen. Hát ilyen a plafonról lógnak a repülők, meg a szekrény tetején van. Szóval na, lényeg az, hogy a kislánynak is és kölyök korában igen nagy örömet telt ebben, hát mindenféle díjakat is nyert az ilyen vizsgálgetéseivel. Úgyhogy a sógornő, a mama egészen kétségbe esett, hogy úristen, milyen kislány lesz ebből a gyerekből, amikor ő nem babázik, hanem repülőmodelleket épít. De ez érdekes volt, amikor egyedül volt otthon, akkor babázott, hát kislány játékokkal játszott. Megjöttek a fiúk, babát a sarokba vágta, és beállt a srácokkal együtt azt csinálni, amit a fiúk játszottak. Szóval ez az alkatkérdés is olyan bizonytalan dolog. Van ennek egy öröklött része nyilván, van ennek egy eltanult része, meg az is benne lehet, hogy miért játszik ő egyedül, amikor a fiúkkal is tehetné ugyanazt.
Jó, lassan lejár az időnk, úgyhogy kérdezzetek.
Szerintem megkérdezett, hogy van valami elképzelésre, hogy milyen irányba fejlődik a közlekedés? Mi várható? Valami újdonság várható?
Hát, hogy mi lenne célszerű, az egy kérdés. Valóban indokolt lenne és jó lenne, ha a Széchenyi féle komplex fejlesztésére megvalósulhatna. Nem amit mostanában, amiről mostanában beszélnek, mert az annak csak a neve Széchenyi. Tehát a szegénynek a nevében visszaélnek nagyon büdösül, bármelyik oldal.
Konkrétan mire gondolom? Mi lenne ez a közlekedés?
Arra, hogy a technika mai színvonalán, tehát a mai elérhető közlekedési pályákat úgy följavítani, hogy azok valóban elbírják a vasúti forgalmat, meg a közúti forgalmat, mert Magyarország vasúthálózata rendszeresen leromlott állapotban van egy-két fővonal kivételével. Tehát egyszerűen a 25-30 éves akkor korszerű, tehát nem a gőzbontozásra gondolok, az akkor korszerű mozdonyok, a V43-as, V63-as
rosszat rágta őket.
Jó, ez az, ami a járműveket illeti, de a pályák teherbírása sem elég, mert sincs-e valaki hiányoznak, a geolekütések szétestek, az alsóbrendű pályákon ráadásul helyenként még fa keresztaljak vannak, nem most beton keresztaljak. Tehát egyszerűen a pálya karbantartás annyi adósságot halmozott fül évtizedek alatt, hogy rengeteg pénz kellene ennek a helyrehozásához.
Hát nem Magyarországon betonpalkfák vannak.
Csak a fővonalakon, a mellékvonalakon nem.
Ott még nem.
Börzsönyben is van sok helyen, amikor ott van a fa, meg a
földön. Azután nagyon sok helyen politikai okok miatt számolták föl az korábban gazdaságosan működő mellékvonali vasutakat. Akár keskenyvágányú vasutakat, amiket eredetileg gazdasági vasútnak építettek, tehát erdőkitermelésre, fakitermel például. Fakitermel, vagy a földön is nagyon sok helyen volt, Dunántúlon is, fakitermelésre, vagy a mezőgazdaság szolgálatára, de a környékbeli falvakat is kiszolgálták, élelmiszerrel, meg az embereket is fuvarozták.
Valamit rákérdezhetek, hogy mi volt itt a politikai ok vagy cél?
Hát egyrészt megint az én pesszimizmusom, az ország tönkretétele. Ezt ugyan nem mondták ki soha. Gyakorlatilag hivatkoztak arra, hogy az egyik így gazdaságos, a másik úgy gazdaságos. Nos, mondok egy kiegészítő párhuzamos dolgot. Voltak éppen ugyanígy fontos lenne az ország közúthálózatának a jókorba helyezése, illetve a fejlesztése. Most a jókorba helyezésnek van két oldala. Egyrészt az, hogy évtizedeken keresztül megszabták a nagy súlyú járműveknek, teherautóknak, autóbuszoknak a felépítését és a maximális tengelyterhelését. Maximális tengelyterhelés az 10 tonna volt, a felépítés pedig az, hogy a hátsó tengelyen, ami a teher nagyja van, ikerabroncsot alkalmaztak, iker gumit alkalmaztak, és alacsony nyomású gumit alkalmaztak. És tehát azért, ezzel azt érték el, hogy az területegységre jutó terhelés lényegesen kisebb volt, ami a burkolatot magát, aszfalt burkolatot terhelte, vagy a beton terhelte, vagy a makadámot terhelte. Viszont körülbelül olyan 10 évvel ezelőtt divatba jött, mert gazdaságosabb volt a járműgyártóknak, az, hogy az a dupla abroncsról áttértek a szóló abroncsra, tehát most már a teherautók többségénél, a nagy teherautók többségénél hátul nem kétszer két abroncs van, hanem kétszer egy, az abroncsnyomás megnőtt, és a tengelyterhelés 10 tonnáról 12 tonnára emelkedett. Ennek az a következménye, hogy a betonburkolatok kevésbé látványosan leromlanak, azok inkább törnek, de a hagyományos aszfaltburkolatok, amik a régi teherautó és autóbusz terhelésre készültek, arra méretezték őket, és azt jól bírták, nagyon gyorsan és látványosan elkezdtek nyomvájusodni. Ehhez pedig ennek a javításához pedig nem elég az, hogy a régi aszfaltburkolatra húzok még egy réteg aszfaltot, nem, mert ugyanúgy folytatódik, hanem ott le kell marni, és több réteg egészen más összetételű aszfalt szőnyeget rá kell húzni, rettenetesen drágán.
Hát most nem olcsó.
Hát ennyi, nagyon finoman kifejezve nem olcsó, istentelen pénzbe kerül. Na most ugyanez ez a helyzet nem csak az alsórendű úthálózaton, tehát a régi utakon, ami településen településre halad, hanem a régebben épült autópályákon is. Mert ott is a régi úgynevezett érdesített homokaszfalt nem bírta ezt az új típusú terhelést, nyugaton sem. Tehát ott is ez a helyzet, csak azok az országok gazdagabbak, ott hamarabb észbe kaptak.
Jó, legyen most az utolsó kérdés, mert sajnos megy az időm.
A levegő közlekedést, ugye most egy pont aktuál politikai rossz helyzet, ez a Malév csődbevitele. Erről...
Csődbevitele, jó kérdés. Hát ez a harmadik csődbevitel. Egyszer eladták az olaszoknak, visszavásárolták csődtömeggel. Eladták az olaszoknak, visszavásárolták csődtömeggel. A mi zsebünkre természetesen. Most pedig itt vitték csődbe. Na, elnézést, bocsánat, a kérdést nem vártam meg.
Igen, hát, hogy ez, ennek is esetleg az lehet az oka, hogy a közúton fuvarozzanak inkább az emberek, hogy ott közlekedjenek.
Hát, hogy ezt a kettőt hogyan állítják szembe egymással, ezt őszintén szóval nem tudom. Én attól félek, hogy ez sokkal inkább valami olyasmi, hogy mindegyik politikai garnitúra meg akarja tölteni valamivel a zsebét. Ki ezzel, ki azzal, ki nem azzal. Egyikért sem merem tűzbe tenni a kezemet. Jó, ez már messze túl nyúlik, azt hiszem a beszélgetésünk előre egyeztetett témakörén, de hát van nekem egy nagyon kalóz elméletem, sose fog megtörténni és sehol, hogy amit egyébként a romúiak megtettek. Amikor ott szorult a urok, akkor előkerítettek valami jófejű, megbízható, ismertem becsületes emberkét, akár az Eke mellől elszólították, megkérték, hogy ugyan jöjjön és segítsen kihúzni Rómát a trutymóból. Utána, amikor sikerült ezt megtennie, nagyon szépen megköszönték neki, és az illető szépen visszacsaszolott az Ekéhez és folytatta a számítást. Most ugyanezt kifordítva úgy működhetne, az én naiv elképzelésem szerint, és a világ a valóságtól elugaszkodott elképzelésem szerint, hogy komán, politikus akarsz lenni? Jól van. Ne legyen vagyonod, de ne is később se legyen vagyonod. Nem vagyonbevallást csinálni, mert azon azt hazudik az ember, amit bocsánat, nem az ember, a politikus azt hazudik, amit akar. Nehogy valaki el akarja hitetni, hogy a nem tudom melyik főbankár nincs telen, és van neki két fotelje, amit a nagymamától rökölt. Mert a vagyonbevallásokban ezek jelennek meg. Hát nehogy ezt már valaki olyan legyen. Nyilvánvaló. Hát persze, hogy a 9 millió ember nem veszi komolyan, csak 9 millió embernek nincsen semmifajta lehetősége. Na, tehát most, hogy a konkrétan a malével mi a helyzet, hát nem vagyok benne, hála jó Istennek. De na, hogy alátámasszam valamire a pesszimizmusomat, a notórius pesszimizmusomat. Ugye néhány évvel ezelőtt adták át a Dunaújvárosi Bentelehidat, meg ott a Balaton déli partján a Körösegyi Bőrzület M7-es autópálya alatt. Ugye hosszú ideig ment a vita, hogy miért kellett a Körösegyi Bőrzületből akkora bőrzületet építeni, mert hogy nem lehet kilátni róla, nem lehet gyönyörködni a panorámában, nem lehet takarítani télen, nem lehet sózni, nem lehet havat letolni róla. Ez se jó, az se jó, amaz se jó. Vagy a Dunajvárosi híd, miért akkora, miért olyan szerkezetű, minek kellett akkora ártéri híd oda, miért kellett a Köröshegyi völgyhíd. Ugye ott a Somogyi dombok és völgyek sorozata. A völgyekben ott van a lecsapolt, tehát víztelenített Kis Balatonnak a tőzeg maradéka. Na most a tőzegről tudjuk, hogy a, mint talajnak a teherbírása alulról tart a nullához, nem fölülről, alulról tart a nullához, mínusz végtelentől tart a nullához. Magyarul, hogyha arra én valamit rá akarok építeni, ezt egyébként már a rómaiak is tudták, akkor vagy ha nem túl vastag ez a réteg, vagy szőlőtöket verek át rajta, vagy pedig ezt a tőzeget elszállítom onnan, valahol lerakom, és a kitermelt tőzeg helyére viszont teherbírót olajt kell hordanom. Jó, ez a technikai része. A völgyhidat sehol nem lehet elkerülni, hát kiutazunk Ausztriába vagy Németországba, az ottani autópályák tele vannak völgyhidakkal. Jó, ott kicsit egyesebb, völgyesebb a vidék, de itt is. Vagy követem a domborzatot, és akkor 30 km helyett 80 km autópályát építek ilyen körbevonalakkal, ami hát persze nonsense. Vagy pedig tudomásul kell vennem, hogy hidat kell építenem, völgyhidat kell építenem. De itt a Kölös egyesetben nem ilyen egyszerű volt a helyzet, hanem megtervezték ugye a pályát, a pályavonal vezetését, és akik közelültek a tűzhöz, olcsón bagóért fölvásárolták a terveket. Ugyanez történt Dunajgás esetében is. És amikor megszületett a döntés, már kezdődhetett volna a munka, akkor előjöttek ezek a tűzhöz közel álló jól értesültek, és tudták, hogy a terveket most már drágábbért fogják tudni eladni, és tartották a markukat. Ennek esetében egyszerű volt a helyzet, ott lehetett a vonalvezetésen korrigálni. Ott azt mondta a beruházó, hogy édes-kedves barátaim, tolnak üzletekbe, nem vásárolunk csak akkor a területet, amekkorán a szőlőkök állnak, vagy a pillérek állnak, meg van meg amekkor a területen a vízszisztító mű épült, az összes többit nem kell megvenni, viszont építünk nagyobb üvegyhidat. A Pentelehinnál ezt nem lehetett megcsinálni, mert ott egyszerűen a hozzávezető ártéri hídszerkezetnek nagyon szigorúan meghatározott volt a helyzete, ott nem lehetett odébb tenni.
Jó, hát végében nagyjából akkor meg az ember az örök állandó, tehát pénzéhes, és megpróbálja kihasználni a lehetőségeket. Nekünk, elnézést, nekünk ennyi jutott most erre a beszélgetésre, nagyon szépen köszönöm,
hogy eljött. Én megköszönöm a figyelmet, de azért nem muszáj még elmennem.
Nem, és akkor tartunk meg egy 10-15 perc szünetet, és akkor utána folytatjuk. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen a figyelmet.